Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olasz fővárosban működésbe lépett két úgynevezett vörös zóna. Az egyik a Termini központi pályaudvar kerületében, amelyben rendkívüli hatósági biztonsági intézkedések érvényesek, egyelőre március végéig, derül ki a rendeletből, amelyet a prefektus írt alá. A rendelkezés Róma központi első számú kerületére vonatkozik, az Esquilino dombon, ahol az ország legnagyobb pályaudvara, a Termini található. A másik biztonsági zónát a szomszédos kerületben, a Tuscolana vasútállomás övezetében jelölték ki. A főváros olyan részeiről van szó, ahol eddig is kiemelt volt a vasúti és utasforgalom, az idei jubileumi szentévben pedig ez a két kerület lesz a főbb római belépőpontja a 30 milliósra becsült zarándok tömeg és más látogatók többségének. A Termini és a Tuscolana állomás között sorakozik a Santa Maria Maggiore és a Lateráni Szent János Bazilika, melyek szent kapuin a hívek áthaladnak. A tavalyi a magyarországi gazdaságtörténet második legeredményesebb éve volt a beruházás ösztönzés szempontjából. A 2024-ben kötött megállapodások alapján 4000 milliárd forintnyi új beruházás érkezik hazánkba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kifejtette, az egészségügyi válság, a fegyveres konfliktusok és a terrorfenyegetések nyomán új világgazdasági korszak kezdődött, ebben az új versenyben pedig hazánk kiválóan teljesített. A legtöbb beruházási projektet magyar cégek hajtják végre, 23 vállalattal sikerült megállapodni. A legnagyobb volument 7 kínai vállalat képviseli, ezek a teljes beruházás érték felét teszik ki, de dél-koreai és japán cégek is hoztak döntést új nagy beruházásokról. Elfogadhatatlannak nevezte a földgáz és a kőolajszállítási útvonalok lezárását a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook oldalán azt írta, ez ellentétes az EU integrációhoz kapcsolódó elvárásokkal. Az ukrán külügyminisztérium egy politikailag motivált belföldi fogyasztás célzó tájékoztatási kampány részének nevezte a magyar külügyminiszter kijelentését, és azt hangsúlyozta, az európai energiapiacon a problémák egyetlen oka mindig is Oroszország volt. Az ukrán parlament honlapján jelent meg olyan törvényjavaslat, amely szerint hadi állapot idején lezárnák az Oroszországból induló földgáz és kőolajszállítási útvonalakat. Ötödik alkalommal egyeztettek a Bős Nagymarosi vízlépcső kérdésének mindkét fél számára megnyugtató rendezése érdekében a téma kormánybiztosai Pozsonyban. A Hágai Nemzetközi Bíróság 1997-es ítéletében kötelezte a feleket a nagymarosi építkezés 1989-es felfüggesztése óta tisztázatlan nézetkülönbségek feloldására, emlékeztetett Szepek Gábor államtitkár, aki a magyar kormányban felelőse az ügynek. 2024. novemberében a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 3,7, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 5,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,5, az üzemanyagok esetében 1,3%-kal bővült az értékesítés. A volumen 6%-kal felülmúlta az előző havit. 2024. novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a KSH. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Késési biztosítást, az állomások mosdóinak felújítását, buszbeszerzést és a gyesebb felvásárlását is tartalmazza a közlekedési miniszter által meghirdetett 10 pontos vállaláscsomag. Lázár János közölte, 20 perces késés esetén júniustól visszaadják a jegyár felét, a bérletesek pedig 5 késés után kapnak 10% kedvezményt a következő bérlet megvásárlásakor. Azt ígérte, ha nem tudnak klímát biztosítani a nyári menetrendben, akkor oda buszt küldenek. Hamarosan megkezdődik a gubacsi híd felújítása, jelentette be a miniszter. Elmondta, ezt uniós finanszírozással akarták megoldani, de a fejlesztési pénzek késedelmei megakadályozták a munkálatokat. Uniós pénzből újítaná fel a kormány viszont a híveket. Kiderült az is, január végéig várják az ingatlan befektetők pályázatait a meghirdetett pályaudvarokra. Végül az időjárásról. Változóan felhős az ég, de az északi-északkeleti tájakon vastagabb, zártabb maradt a felhőtakaró. Kevés helyen előfordulhat eső, zápor, a szél pedig nagy területen felélénkült. A csúcshőmérséklet 10-11 fok körül alakul, aztán holnap északi irányból visszatér majd a tél. Híreinket hallották.
Add meg, hogy láthassalak, látni akar. Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Sándor Ildikó néprajzkutatót, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának vezetőjét, akivel folytatjuk a január 1-én a szilveszteri és az újévi népszokásokról elhangzott beszélgetésünket. A rádióhallgatók bizonyára jól ismerik Sándor Ildikó írásait, már egyetemista korától foglalkozik a néphagyomány kutatásával. Melyek a legfontosabb feladatai a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának, és a december 6-án bemutatott Mindannyiunk meséi, újraalkotott népmesék című kötet jelentőségéről kérdezném.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Szerencsés embernek mondhatom magam, mert ami a munkám, az egyben a szívügyem is. Nehéz is néha szétválasztani azokat a sapkákat, amiket hordok, hogy mikor a hivatali tevékenységemet végzem, és mikor a szenvedélyemnek hódolok például mesemondóként, vagy gyerektáncház vezetőként. És akkor hadd folytassam a mesével kapcsolatban, a népmese, az élőszavas mesemondással, amelyik az elmúlt időszak egyik legdinamikusabban fejlődő területe a Hagyományok Háza közművelődési tevékenységeinek. Mindenek hátterében az a tanfolyam áll, amelyet Dala Sára, Agócs Gergő, Raffai Jutka néprajzos kollégák kezdeményeztek, és ahol most már több mint 15 éve zajlik a mesemondó képzés, az élőszavas népmese oktatása, a közművelődés és a pedagógus képzés keretei között. Ennek a tanfolyamnak köszönhetően kialakult az a kritikus tömeg, ahogy én ezt nevezem, az az elegendő számú mesemondó, akik immár nem csak a saját óvodai csoportjukban, iskolai osztályaikban, hanem a szélesebb közösségben is, a kulturális életben készen állnak arra, hogy társadalmasítsák a népmesét. Mit jelent ez? Új módszerek jelentek meg, új mesemondó alkalmak, mesemondó körök, mesepárbaj, mesekocsma, mesekaláka, nagyon sokféle néven, és ezeknek a hallgatósága elsősorban a felnőtt társadalom, tehát a mesemondás regisztert váltott, onnan, amelyiket ismerjük mindannyian, akár a saját gyerekkorunkból, akár szülőként, ülök este a gyermek ágya mellett, és Benedek Elek, Grimm, Andersen, bármely mesegyűjteményből fölolvasok, vagy nekem olvastak föl gyermekkoromban. Tehát az élő szavas mesemondás közösségi tevékenység megjelent. Ennek egyik zászlós hajója az a 10 esztendős meseszó egyesület, amelyiknek a kiadványa a Mindannyiunk meséi. Az egyesületben nagyobb részt ezt a tanfolyamot elvégzett hallgatók, és mellette, mint ahogy jó magam is, ennek a tanfolyamnak az oktatói is ott vagyunk, tiszteletbeli tagokként pedig hagyományőrző mesemondók, akár még a határon túlról is, akik nem tanfolyami keretek között, hanem a saját falujukban, a saját szüleiktől a szájhagyomány útján sajátították el a mesemondást. A Mindannyiunk meséi kötet a mesemondás társadalmasításában egy mérföldkő, hiszen 27 egyesületi tag néprajzi forrásokra gyűjtött mesékre támaszkodva a saját variánsát mondja el, illetve az egyik elmondott mesemondását legépelve, de a szövegközlés szabályai szerint, tehát egy szöveghív átirat mindenféle változtatás nélkül, mi több, Kovács Ágnes népmesekutató nyomán a közönség beleszólásait, a reakcióikat is rögzítve, hogy lássuk, hogy a mesemondás az egy élő, dinamikus helyzet. Na ebben a kötetben ilyenfajta meséket lehet olvasni élő mesemondásból rögzítve. Nem csak a mesék kerültek be a kötetbe, hanem ezeknek az a fajta típus besorolása és folklorisztikai jellemzője, amelyek a tudomány számára adhat izgalmas új információt. De egy másik oldalon pedig ugye a mai mesemondó mozgalom, a hazai mesemondás állapotáról egy látlelet, egy pillanatfelvétel ez a kötet, hiszen a szerkesztői jegyzetekből kiderül, hogy az adott mese milyen helyen, milyen körülmények között hangzott el, milyen mesemondó alkalmak vannak. Ki ma a mese hallgatósága? Az is kiderül, hogy a 27 mesemondó mindenki más és más elveket követve, vagy az egyéniségétől vezettetve másképpen alkotja újra a mesét, és egy kérdőív segítségével erről is nagyon gazdag anyag gyűlt össze, tehát a szerkesztői jegyzetekben a mai mesemondók alkotói technikái, módszerei is megismerhetők, nem csak a leendő mesemondók számára, hogy ebből ők maguknak módszertani ötleteket merítsenek, hanem egyáltalában a kultúra kutatásával foglalkozó szakemberek széles köre számára is. Azt gondolom, hogy ez a kötet egy egészen rendkívüli, izgalmas forrásanyagként szolgál, és közben természetesen ünnepli a Meseszó Egyesület 10. évfordulóját.
Számomra az is nagyon kedves, a Meseszó Egyesület most megjelent könyvében, amely ugye első közös kiadványa Hagyományok Házával, hogy ők maguk is visszautalnak a mestereikre, akiktől ők azt a mesét hallották, akiktől azt a mesét gyűjtötték, akik elmondták számukra. Nagyon szép a kötet borítója is, alul a gyökerek látszanak, és a fán a viruló almák.
A szakcsoport és ott a mesemondással foglalkozó szakmai munkatársainknak a feladata az, hogy képzések, szakmai rendezvényeken ezt a szemléletmódot minél többekhez eljuttassák, hogy a kiadványt, kiadványbemutatón és egyéb rendezvényeken népszerűsítsék. A Hagyományok Háza vállalta is a terjesztését, ami egy nagyon fontos feladat. Az Egyesületnek ilyen értelemben nincsenek nagyon erős erőforrásai, de a Hagyományok Háza láthatóvá és elérhetővé teszi a kiadványt, és hát abban természetesen oroszlán része van, hogy egy megjelentetéséhez mindenfajta erőforrásával hozzájárult. És hadd folytassam avval, bár már túl vagyunk az advent karácsonyi időszakon, de nem hiába használtam a népmese társadalmasítása, és nem a népmese népszerűsítése kifejezést, hiszen sokféle módon megtörténhet. Példaértékű az a kezdeményezés is, amelyen most már az Egyesület tagjai túl vannak, az adj egy mesét ajándékba, kérj egy mesét ajándékba kezdeményezés. Hosszú-hosszú évek óta meghirdetett program, amikor különböző intézmények jelentkezhetnek arra a késő őszi időszakban, hogy ő hozzájuk az Egyesület valamely mesemondója elmenjen, és ott önkéntes alapon térítésmentesen mesét mondjon. Családok átmeneti szállója, gyermekotthon, idős otthon, hajléktalan szálló, akár olyan oktatási intézmények is, amelyek szegénységben érő környezetekben vannak, és nincs arra sem az intézménynek, sem a gyerekeket odajárató szülőknek erőforrása, hogy mesemondót meghívjanak, megfizessék az úti költséget és a tiszteletdíjat. Ezért aztán felhívást tesz az Egyesület, hogy aki kér mesét, írja meg röviden, hogy kik ők, miért szeretnének mesemondást hallani, és az Egyesület tagjai, ameddig az idejük és az erejük engedi, amennyit csak győznek, annyi helyre mennek el, és 2023 telén és 2024 telén egyaránt azt mondhatjuk, hogy már nem csak az ország határon belül, Mátészalkától Somogy megyéig, hanem a határon túl is a mesemondók nagyon-nagyon sok helyre eljutnak, és sok száz, talán ezres nagyságrendben is hallgatósághoz, gyerekekhez és felnőttekhez viszik el a mesehallgatás élményét, és ezt az ajándékot adják a mesemondók. Én azt gondolom, hogy ez egy egészen példaértékű kezdeményezés a mese társadalmasítása szempontjából, és hogyha Kodály azt mondta, hogy legyen a zene mindenkié, akkor mesemondóként mi pedig azt mondjuk, hogy legyen a mese mindenkié, és ezért szeretnénk, én most az Egyesület tagjaként és mesemondóként is mondom ezt, ehhez ilyen formán hozzájárulni. Ez nem csak a mesehallgatóknak jelentette azt az idei advent és karácsonyban, hogy ajándékba kapták a mesét, hanem a mesemondóhoz is így érkezik el a karácsony és az ünnep.
A közelmúltban interjút készíthettem dr. Glovicki Zoltánnal, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, a Holnap után iskolája című könyvéről. A kötetben hangsúlyozza a szöveg, a mesélés, a kommunikáció fontosságát, és én azt gondolom, hogy itt összeérnek a szálak, hogy amit a Hagyományok Háza, illetve a Meseszó Egyesület a hagyományos szóbeli mesemondás népszerűsítése érdekébe tesz, arra nagyon nagy szükségünk lesz, nem csak ma, nem csak holnap, holnap után is, az oktatásban is. Ildikó szerint miért?
Azt gondolom, hogy a mesékkel, és hadd tegyem oda mellé a mondókákat, az énekelt gyermekjátékokat, a gyerekfolklór klasszikus műfajait is, ez az út, a szóbeliség és az auditív befogadás vezethet el hatékonyan ahhoz a fajta értő figyelemhez, auditív figyelemhez, ahhoz a fajta szókincshez, szövegértéshez, amelynek köszönhetően majd a gyerek az iskolában az olvasással, mint technikai feladattal könnyebben birkózik meg, és válik belőle az egyik úton egy irodalom szerető könyvolvasó ember, egy másik úton pedig gondoljunk bele, hogy a mindennapi életünkben mennyi helyen van szükség arra, hogy egy szöveget elolvasva annak a lényegét meg tudjuk ragadni, és annak mentén tudjuk a cselekedeteinket végezni. Legyen ez egy újonnan megvásárolt eszköznek a használati utasítása, legyen ez egy bármilyen hivatalos űrlap, amit ki kell tölteni, hogy ott az ember értelemszerűen tudja a válaszait megadni, vagy bármilyen más írásműnek a befogadó értése. Természetesen számomra kedvesebb és fontosabb most az irodalom és az olvasóvá nevelés, de mellette a mindennapi életünk sem nélkülözheti az értő szövegolvasás képességét. Ehhez a képességhez egyenes út vezet a mondókákon, az énekes játékon és a meséken keresztül.
Ildikónak számos könyve jelent meg a zöldbeli játékokról, például Tücsökringató címmel, amelyben segít a fiatal édesanyáknak a hagyományos népi rigmusokat megtanulniuk, hogy a babáknak továbbadják, és boldog örömteli babákból boldog örömteli felnőttek legyenek. Miért tartja fontosnak ezeknek a hagyományoknak a továbbadását, megtanítását, akár a táncházakban, akár a könyvei által?
Ismét Kodályhoz kanyarodunk vissza, hogy a kultúrát minden egyes nemzedéknek újra és újra birtokba kell venni. Az nem egy konzerv, amit csak fölnyitunk, nem egy készétel, ami a mikróban megmelegítve már is elén kerül, hanem ezért erőfeszítéseket kell tennünk minden nemzedéknek, és még a mostani megváltozott viszonyok közepette is, a család szerepének átalakulása közepette is. Nagyon fontos, hogy a szülők, a fiatal szülők is a saját személyes példájukon, a saját beállítódásukon keresztül közvetítsék a saját gyerekeik felé, hiszen ebben nem egyszerűen csak szövegeket, dalokat tanítanak, hanem például a szülői magatartást is tanítanak. És ez a fajta szülői magatartás, ugye erről meg ugye Osonci Ágnes nemrégiben elhunyt kitűnő szociológus írt, kutatott fontos dolgokat, hogy már az emlékezés előtti időben, ugye az első életévben, hogy a gyermekkel a szülő, a nagyszülő, a családi közeg hogyan bánik, az a tudattalamba és egy nagyon mély rétegre beépülve a felnőttkori szerepvállalásaira is meghatározó lesz. Ha dúdolnak, énekelnek, ringatnak, ha altatóval altatják el, ha a síró gyermeket mondókával vigasztalják, vagy az ujjunkra szálló katicabogarat, az ismert gyermekmondókákkal kísérjük, akkor az ő szülői szerepében is ezek mint egy automatizmusként megjelennek, és ezt így hallatlan nagy csodának tartom, hogy ahogy mondtam, ugye a tudatos emlékezetünk előtti időre visszanyúlva sarjadnak ki belőlünk a legfontosabb szerepeink, amelyek az emberi közösségek és az emberi kultúra hogy létét és minőségét alapjaiban határozzák meg.
A január 1-én elhangzott Kerengőben Ildikóval a szilveszteri újévi néphagyományokról beszélgettünk, és idézett nagyon sok olyan újévi köszöntőt, amit ma már nem szóba mondanak, mint ahogy az ön édesapja odament és boldog új évet kívánt a családnak, hanem gyakran SMS-ben és különféle technikai eszközökön kívánnak egymásnak az emberek boldog új évet. Mit jelent a technikai változás? Átok vagy áldás? Legyen az népi rigmus, néphagyomány, vagy akár mesemondás.
Természetesen erre a kérdésre egy egyértelmű választ nem tudok, nem mernék adni, hiszen ez messze túl van nem csak a műsoridőn, hanem az én személyes kompetenciáimon, és minden esetre egy hallatlanul izgalmas kérdés, amiről nagyon sokat gondolkodok, hiszen szemünk előtt zajlik most egy mediális közegváltás, de hogy látjuk ennek a több száz évvel ezelőtti előzményeit, hiszen amíg alapvetően a szóbeliségben élt a társadalom és érintkezett, és a műveltségi javak mindegyik a szóbeliségben közlekedett a nemzedékek, vagy akár a térben egymástól távol lévő lokalitások között, és egyszer csak Gutenberg föltalálja a nyomtatást, megjelenik a könyv, mint egy új hordozója a tudásnak, amelyik lehetővé tesz, hogy ne kelljen mindent fejben tartani, vissza lehet lapozni, vissza lehet keresni. Hallatlanul nagy változás. Ugye a kézzel írt könyv, egyáltalán ugye kellett volna említsem természetesen az írásbeliség megjelenését, na de amikor egy könyvet kézzel leírni hosszú idő, nincs belőle sok példány, ahhoz képest forradalmi az, hogy bárhány száz példány nyomtatni lehet. alapjaiban változtatta meg a kultúrát és az információhoz való hozzáférést és a tudáshoz való viszonyt. És most ott állunk egy következő ilyen regiszterváltásnál, amikor pedig a digitalizáció révén azonos időben a világ bármely pontján hozzá lehet férni, az biztos, hogy túl sokhoz, tehát elviselhetetlen dömping van, hogy ezt tudjuk evolúciósan követni, az az egyik nagy kérdés. A másik, hogy ez a szóbeliség, írásbeliség, digitalizáció hármasságban, hogy most mit hoz ez a váltás, ugye látjuk az oktatás világában a nagy vitákat, meg se tanítsuk írni kézzel a gyereket, hiszen ott a klaviatúra pár év múlva kiderült, hogy nem, hiszen az a grafomotoros bevésődés, miközben a gyermek leírja a szavakat, felnőtt is nyelvtanulásnál, hogy az egy egészen másfajta agyi tevékenységet indukál, és a tartós memóriába, a maradó emlékezetbe sokkal jobban beilleszkednek a dolgok. Biztos, hogy nem fogja tudni kiváltani, de alapvetően változtatja meg az emlékezést, a gondolkodást, a tudáshoz, információhoz való viszonyunkat, és az emberek közötti kommunikációt is, ami meg hát ugye a kapcsolatainknak a lényege. És valóban hoz áldást is, hogy a keresztfiam, amikor több száz kilométer távolságban volt, ugyanúgy el tudta azt a ünnepet köszöntő rigmust küldeni, és jelezte, hogy szeretettel gondol rám, és én is viszont ugyanezt megtettem, de megvan az a veszélye is, hogy nem teszünk annyi erőfeszítést a személyes találkozásokért, elidegenedhetünk, eltávolodhatunk egymással. Felelősséggel és érzékenyen kell bánni ezzel a nagy váltással és változással, ezt viszont biztosan mondhatom, anélkül, hogy a kérdésben magában állást foglalnék.
Az idős emberek helyzete manapság megváltozott. Ritkábban van együtt a család, ritkábban ülnek együtt, beszélgetnek, és mondhatnánk, hogy felgyorsult az egész élettempó. Hogy segíthetünk idős, akár egyedülálló rokonainknak, ismerőseinknek, nem csak a szeretetünkkel, nem csak az odafigyelésünkkel, de akár mesével.
Itt is hadd indítsam még egy kicsit ennél is távolabbról, hiszen mindazoknak a nagyon kedvező társadalmi változásoknak köszönhetően, ami a jóléti világot jellemzi, ugye a korfa megváltozott, szerencsére jóval többen érnek meg magasabb életkort, és a nyugdíjas éveiket hosszabban élvezhetik, vagy tölthetik el, és ezzel együtt járnak olyan új problémák, na meg a családstruktúra megváltozásával, hiszen ritka a több generációs együttélő nagycsalád, hogy az idősek kultúrához való hozzáférését milyen módszerekkel, milyen platformokon lehet megoldani, illetve egy nagyon speciális, különösen aktuális és ma sokak által hangoztatott téma, az időskori demencia kérdésében vajon a kultúrának, a művelődésnek és ezen belül a néphagyománynak lehet-e szerepe. Ebben egy nagyon izgalmas kezdeményezésre volt lehetőségünk a Hagyományok Házával 2024-ben. Az ötletet a megyei hálózatunkban lévő partnereinkkel egy műhely foglalkozás keretében dolgoztuk ki, az Isteni Szikra ott pattant ki, hogy mi lenne, hogyha ennek a célcsoportnak rendszeres minőségi tartalmakat kínálnánk. Az ötletet cselekedet is követte, amelynek keretében 5 helyszínen 30 alkalmas foglalkozássorozatot valósítottunk meg. Heti váltásban kézműveskedés és néptáncra, élő népzenére, énekes és hangszeres népzenére, népi játékra, tehát mozgás, zene, ritmusra alapozott foglalkozásokon vettek részt idős emberek, illetve havonként egyszer ebbe is bekapcsolódott a mesemondás. Nagyon sokat tanultunk mi magunk a foglalkozás vezetőkkel, hiszen erre egyikünk sem volt fölkészülve, hogy mi az, amit lehet csinálni, mi aminek haszna és értelme van, mi az, amit szívesen fogad, hadd mondjam, ilyen idegen a célcsoport, a kedves idős emberek, tehát nagyon sokat tanultunk belőle, és úgy megerősödtünk módszertanilag, szemléletmódunkban, tudásunkban, hogy 2025-ben immár megduplázva a korábbi 5 helyszín helyett az ország 10 pontján indítjuk el ugyanezt a Ne felejts névre hallgató idős, elsősorban enyhe vagy közepes demenciával élők számára meghirdetett rendszeres foglalkozássorozatunkat. A Hagyományok Háza megyei partner hálózatával közreműködésben, hiszen nem Budapestről fognak odautazni a foglalkozásvezetők, hanem a helyben vagy a közelben élő néptáncos, népzenész és mesemondó foglalkozásvezető lesz az, aki itt nálunk módszertani felkészítést kap. Közösen alakítjuk ki ennek a 30 alkalmas foglalkozás sorozatnak a tematikáját. Azt gondolom, megint csak azt lehet mondani, hogy a helyben élő idős családtagjaik és a foglalkozásvezetők örömére egyaránt. Mint említettem, megyei partner szervezeteink önkéntes bejelentkezésével lehet részt venni, részben bent lakásos, részben pedig a településen bejárosan működő idős otthonokban. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Hagyományok Háza honlapján hamarosan tudósítást adhatunk, és aki a saját környezetében ilyen lehetőséget lát és érdeklődik ez iránt, a program iránt, akkor be tud csatlakozni, és szeretettel várjuk mindazokat, akiknek ez a kis beszélgetés kedvet csinált a részvételhez.
Kedves hallgatóink, dr. Sándor Ildikó néprajzkutatóval, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának vezetőjével folytatva a Kerengőben január 1-én elhangzott beszélgetésünket a közművelődési és tudományos szakcsoport munkájáról, valamint a mese varázs erejéről beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Szájainak csókolása, zipajanik lobogása, és hevítő sóhajod. Érintésed, lassulása, ölelésed, ropogása, ritmusodnak gyorsulása, és szédítik kacajod. Sikolyod, szemeidnek csillogása, énekednek csitulása, lihegésednek hullámzása, és becéző szavaid. Én sem volnék, ha nem volnád, ha te
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Továbbra is elmélkedjünk együtt az engesztelésről, már a fatimai három angyali jelenésről elmélkedtünk, és most folytassuk Szűz Mária jelenéseivel. 1917. május 13-án következett be a Szent Szűz első jelenése. A jelenésről részletesen tudósít minket Lúcia, és a legnagyobb pontossággal írja le a szűzanyával való első találkozását. Fölhasználom Fatima századunk reménycsillaga című könyvet, amit Kondor Lajos atya írt, aki 1954-től 55 éven át élt a portugáliai Fatimában. Tehát Lúcia beszámolója a szűzanya első jelenéséről. Ferenccel és Jácintával a Kova de Iria egyik lejtőjének felső részén játszottunk, és egy falat építettünk. Hirtelen, mint egy villámlást láttunk. Jobb lesz, ha hazamegyünk, mondtam unokatestvéreimnek. Villámlik, és valószínűleg zivatar közeledik. Gyorsan elindultunk mind a hárman a domb lejtőjén lefele, s az út irányába tereltük a bárányokat. Körülbelül a lejtő közepén lehettünk, amikor egy ott lévő nagy tölgyfa mellett újabb villámlást vettünk észre. Pár lépés után egy kis tölgyfabokor felett fehérbe öltözött asszonyt láttunk. A napnál is fényesebb volt. Ragyogása szebb volt, mint amikor a napsugár kristálytiszta vizen keresztül hatol át, és abban szikrázik. A jelenés annyira váratlanul ért bennünket, hogy mozdulatlanul maradtunk. Nagyon közel álltunk hozzá. Bent voltunk a fénygyűrűben, amely belőle áradt ki, úgy másfél méteres távolságban. A szűzanya így szólt hozzánk: ne féljetek, nem bántalak benneteket. Honnan jön? Kérdeztem. Az égből. És mit kíván tőlünk? Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket, jöjjetek a következő 6 hónapban is ide, ugyanezen a napon és ugyanebben az órában. A végén megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Visszatérek még egy 7. alkalommal is. Én is az égbe fogok jutni? Igen. És Jácinta? Ő is. És Ferenc? Ő is. De addig még nagyon sok rózsafűzért kell imádkoznia. Eszembe jutott 2 lány, s utánuk érdeklődtem. Nem sokkal azelőtt haltak meg. Barátnőim voltak. Idősebb nővérem, Szőni tanította őket. Mária das Neves, szintén az égben van már? Igen. Azt hiszem 16 éves lehetett. És Amélia, ő még a világ végéig a tisztító tűzben marad. Körülbelül 18-20 éves korában halt meg. Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételű minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért? Igen. Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéktek. Amint ezeket a szavakat kimondta, első alkalommal tárta ki kezeit. Bensőséges fénnyel árasztott el bennünket. A fény, mint egy a belőle áradó fénynek áttükröződése volt. Minden szívünkbe, lelkünk legmélyébe hatolt, s ebben a fényben saját magunkat és Istent láttuk. Isten maga volt ez a fény. Sokkal világosabban láttuk magunkat, mint amikor tükörbe tekintünk. Hirtelenül valami belső indításra térdre estünk, és lelkünk mélyén ismételtük: legszentebb Szent Háromság, imádlak téged. Istenem, Istenem, szeretlek téged a legméltóságosabb oltári szentségben. Pár perc múlva a szűzanya hozzáfűzte: imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy kieszközöljétek a világ számára a békét, és a háború hamarosan befejeződjék. Utána lassan és méltóság teljesen fölemelkedett, és keleti irányba eltűnt a légkör végtelenségében. A fény, amely körülvette, mint egy utat nyitott számára a csillagok között. Ezért mondtuk néha, hogy úgy láttuk, mintha az ég megnyílt volna. A jelenés 18 éves fiatal lánynak tűnt. Ruhája fehér volt, mint a frissen esett hó. Köpenye betakarta fejét, s egész testét, s annak szegélye aranyként csillogott. Köpenye betakarta fejét és egész testét, s annak szegélye aranyként csillogott. Arcvonásai megközelíthetetlenül nemesek voltak, s valami természet fölötti, isteni árasztotta el egész lényét. Nagyon komolyan nézett, s tekintete mély szomorúságot árult el. Mellén összekulcsolt kezében rózsafűzért tartott, annak szemei kristályként csillogtak, s rajta aranykereszt függött. Alakját a napnál ragyogó fénykoszorú vette körül, s arcáról fénycsóvák sugároztak. Szépsége messze felülmúlta az emberi elképzelést, s azt senki sem tudná szavakba foglalni. A szűzany első jelenésében, mint aztán mindegyik jelenésében kéri a látnok gyermekektől, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért. Szűzanya megkérdi a gyerekeket, hogy felajánljátok-e a Jóistennek, hogy elviselitek mindazt a szenvedést, amelyet ő rátok küld, hogy ezzel engeszteljetek a bűnökért, amely előtt megbántják, és mint egy kérésül a bűnösök megtéréséért. És a gyerekek igennel válaszoltak. Micsoda hősiesség ezektől a kicsi gyermekektől, és micsoda elszántság. És valóban, amikor csak tudtak, áldozatot hoztak, és a legnagyobb szenvedéseket is hősiesen viselték a bűnösök megtéréséért. Azt kérte a szűzanya, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért, hogy béke legyen a világban, és befejeződjön a háború. Mikorunkban ugyanilyen aktuális a szűzanyának az a felhívása. Böjte Csaba, aki előszót írt ehhez a könyvhöz, következő gondolatokat írja. Fatima nem a múlté, az emberiség nagy csatái sajnos nem értek véget, és ezért félve és remegve, nagy-nagy alázattal arra biztatok mindenkit, hogy ne kacérkodjon a bűnnel, hanem létét féltve meneküljön Mária kitárt karjai közé. Gyermeki lelkületükkel rögtön rákérdeztek a szűzanyától arra, hogy az égbe fognak-e kerülni. És a szűzanya mind a hármójuknak elmondta, hogy igen, a mennybe fognak kerülni. És úgy elgondolkodtam azon, hogy akkor Lucia megkérdezte ettől a két nagyobb lánytól, aki már meghalt, hogy éppen most hol vannak. Az egyikre azt mondta a szűzanya, hogy már a mennyországban, a nagyobbra pedig, aki 18-20 éves korú volt, arra azt mondta, hogy ő a világ végéig a tisztító tűzben marad. Mi bűnt követhetett el ez a kislány, ez a fiatal lány ebben a faluban? Gondolom, hogy mindenki élte a vallásos életét, legalábbis a legtöbben, és szerették a Jóistent, és mégis a világ végéig a tisztító tűzben kell még maradnia. Ha látnak gyermekek, életének a felajánlását kéri a szűzanya, és konkrétan megkérdezi tőlük, hogy elfogadjátok-e Isten kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld. Jóvátételű minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért. Engesztelésre hívja a gyermekeket a szűzanya, és a gyermekek habozás nélkül igent mondanak, és aztán majd látjuk, hogy amire igen mondtak, azt magas fokon, hősies fokon be is teljesítik. De rögtön a kérés után a szűzanya azt mondta, hogy sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéketek. És amikor ezt mondta a szűzanya, hogy Isten kegyelme, akkor tárta ki először kezeit, és bensőséges fénnyel árasztotta el a kis látnok gyermekek lelkét. Milyen csodálatos kommunikáció a szűzanya és a gyerekek között, és elgondolkodtató az is, hogy a világ számára ezeket a nagyon fontos üzeneteket, ami akkor is aktuális volt, és most is aktuális, és azóta is folyamatosan aktuális, ezt három kicsi gyereken keresztül közli a Jóisten velünk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.